annyira centralizált vezetés, mint ami Forró Krisztián alatt volt, szerintem még soha nem volt semmilyen politikai pártnál, még az Olanóban sem, ahol tényleg Matovics a párt tulajdonosa, ott voltam, láttam, de a fő kérdéseknél mindig kikérte a frakció véleményét.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Nem egész egy éve tagja a Magyar Szövetség pártnak Gyimesi György, akit belépésekor a párt alelnökének is választottak. A párt most szeptember végén tisztúító közgyűlést tart, amely az országos ismertségre és népszerűségre már korábban is szertett politikust egy összegzésre késztette, és a közel egy év tapasztalatait most megosztotta az Adásidő podcasttal. A Magyar Szövetségben szerzett tapasztalatok mellett a szlovák-magyar nyelven egyaránt sokat kommunikáló politikus elmondja véleményét a legaktuálisabb politikai kérdésekről, köztük például beavat a nagy visszhangot kiváltó oroszországi útja néhány részletébe is.
Üdvözlöm, Gyimesi úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta az Adásidő podcast.
Köszönöm szépen
meghívását.
Köszönöm szépen a meghívást. Hatalmas dolog történt, hogy a ma
hatalmas dolog,
hogy a Ma Hétben is kíváncsiak a véleményemre.
A Ma Hétben folyamatosan az olvasók, hallgatók és a nézők kíváncsiak minden releváns véleményre, köztük az önére is. Igen. És hogyha húznánk ilyen kis rovátkákat különböző politikus neve mellé, meglepődne, hogy hány rovátka rovás lenne az önnél.
Nagyon kevés, mert eddig ugye kaptak itt teret ilyen mindenféle Napóleon-szindrómás elemzők, akik amikor van esélyük akármilyen választáson elindulni, akkor csúfosan elbuknak, és aztán meg osztják az eszet Budapestről. Szóval köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és annak is örülünk, hogy nyíltan és őszintén elmondja azokat a benyomásokat, amik a műsorainkkal kapcsolatban keletkeznek önbe, mert sokszor lehet, hogy mi ezt nem tudjuk.
Igen, igen. De, és itt látom egyébként a médiának a hibáit is, hogy az ilyen önjelölt elemzőket, illetve önjelölt elemzőknek adnak teret, akik majd elmondják a tutit, és ez elfogadott véleményként van elkönyvelve, pedig ezek az emberek tényleg nem tettek le semmit az asztalra. Másodszor mondom, amikor lehetőségük van elindulni parlamenti vagy europarlamenti választáson, akkor olyan csúfosan elbuknak, hogy az még a holdról is látszik. És ezek az elemzők, aztán az ő véleményük, itt úgy van eladva, hogy mint egy norma, amit el kell fogadni, és itt nyugodtan mondhatnám azt is, hogy ők elmondják, hogy mi a rossz és ki a rossz, és ők a helikopter. Hát ez sajnos nem így működik, én ezért jobban megválogatnám azt, hogy kinek adok teret nyilatkozni a média felületen.
Meg tudom érteni önt, engedjen meg csak, hogy két rövid gondolatot fűzzek hozzá. Maga nagyon fiatal, nem ért még a régi rendszerbe, és ugye akkor csak egy vélemény volt az érvényes, és ugye nem mink a hallgatók vagy a médiában dolgozók döntötték el, hogy melyik az a vélemény, és mi nem szeretnénk, hogyha visszatérne egy ilyen időszak. Tehát, hogy amikor csak egy helyes vélemény lenne, tudatában vagyunk annak, hogy nagy különbségek vannak egy ugyanazon témáról alkotott véleménybe különböző embereknél, de megpróbálunk mégis azért bemutatni olyanokat is, akikkel talán néha még a saját véleményünk se egyezik, de mindenképpen teret akarunk adni.
Tehát a más... lenne, hogyha egy szaktekintély mondaná a véleményt. Én nem azt mondom, hogy nem lehet itt másnak más véleménye, csak az ember szaktekintély legyen, vagy legyen egy olyan ember, aki már bizonyított az életében. Nem egy olyan, akit beültetnek Budapesten két-három székbe, és azt hiszi, hogy ő a spanyol viaszt.
A másik pedig, amit mondani akartam, az meg Thomas Alva Edisonnak egy mondás, vagy legalábbis neki tulajdonítják, aki azt mondta, hogy aki tud, az alkot, aki nem tud, az meg kritizál.
Ne kapjanak média felületet.
Na, térjünk rá, tudnánk erről még beszélni, de talán újat már nem tudnánk mondani, azt hiszem a lényegét elmondtuk. Köszönöm szépen még egyszer. Ugye most szeptember, hát mondjuk már úgy közepe felé vagyunk, általában a politikában azt mondják, hogy ilyenkor már a nyári uborka szezon az véget ért, elkezdődnek lassan a fogaskerekek mozgásba jönni, de ugye ez sem most Szlovákiára, főleg a belpolitikára, meg hát sajnos a külpolitikára se érvényes, illetve az önmunkásságára se lehetne mondani. Én csak hozzávetőlegesen megolvastam az ön megnyilvánulásait a közösségi hálón, tehát mondjuk, hogy én a Facebookból indulok, alakultak most ki. A nyári szünidő óta, tehát június 1-től számoltam a mai napig fölül 100 bejegyzést tett közzé. Ez azt hiszem országos szinten is az első vonalban van, nem pedig még, hogy egy mondjuk úgy, hogy a kisebbségi közösségből származó politikus esemény esetében.
Az utolsó 3 hónapban a 6. legtöbb interakciót kaptam az összes szlovák politikus
közül. Tehát nem a szlovákiai magyarok közül, hanem az összes szlovák közül.
Ez volt az utolsó 3 hónap, kíváncsi leszek majd, hogy a következő 3 hónap milyen lesz. Tehát ezt csak annak a margójára mondom, mert nem szeretek dicsekedni, ezt arra felmondom, hogy én a politikát szeretem, én a politikát szeretem csinálni, és szeretek véleményt nyilvánítani, hogyha ez a vélemény formális valakit, az annál jobb. Tehát a válasz az ön kérdésére az, hogy nem fog csökkenni az aktivitásom, sőt, egyébként még nem is volt uborka szezon a nyáron.
Nem, hogy általában ilyenkor szokott, ugye, az úgynevezett uborka szezonnak vége lenni.
Ez most Szlovákiában nem volt, és egy nagyon forró politikai ősz elé nézünk, sőt, már is kezdődött. Úgyhogy lesz miről írni, lesz miről videózni, és lesz miről véleményt formálni.
Meg lesz miről beszélgetni. Igen. Egyébként hogy telt a nyara, hogyha leszámítjuk ezt a politikai munkát?
Jól voltam kirándulni Oroszországban. Egy kicsikét kivertem a lipsi barátainknál a biztosítékot, amikor megmutattam, hogy valójában hogy élnek az oroszok. Amikor azt mondtam, hogy ezek a szankciók, amelyek ki vannak vetve Oroszországra, ezek tényleg nem működnek, vagy nagyon könnyen ki lehet őket cselezni. És Oroszországban minden van. És ugye amikor azt mondták, hogy a luxus termékektől kezdve a háztartási termékekig mindent a harmadik országokon keresztül hoznak be, akkor én azt kérdezem, hogy milyen probléma van behozni a harmadik országokon keresztül azokat a cikkeket, vagy árucikkeket, amikre tényleg szankció alá vannak vetve.
Tehát, hogy eljut akkor, ugye?
Biztosan, hogy el. Én emlékszem, amikor azt mondták, hogy Oroszországnak, ez kb. 2 éve volt, amikor Oroszországnak csak 2 hónapnyira, vagy 1 hónapnyi rakétája van, hát azóta is százával gyártják őket. Tehát biztos vagyok abban, hogy ezeket a szankciókat ki tudják kerülni, ki is kerülik, és továbbra is gyártják nem csak a rakétákat, de mindent, ami a háborúhoz szükséges. Viszont, hogyha megnézzük, hogy mi mennyiért tankolunk, és mennyibe kerül az élelmiszer ára, milyen az infláció, mennyivel növekedik a szlovák gazdaság, akkor azt látjuk, hogy alul teljesítünk, és ez a szankciók rovására is megy. Nem beszélve, hogy a mezőgazdászokról, hogy mekkorát szenvedtek akkor, amikor az ukrán gabona exportot megengedték, és így folytathatnám. Tehát én azt mondom továbbra is, hogy a szankciók azok visszafele működnek.
Maradjunk még magánál az oroszországi útnak a tényénél. Egy kicsit így a politikusi ember oldaláról megközelítve. Én szerintem most függetlenül a politikai tartalmától, de ez egy annyira plasztikus, jó megoldás volt, hogy odament a helyszínre, és ott mutatta be a realitást, hogy úgy magamba föltettem a kérdést, hogy ez eddig másnak nem jutott az eszébe, vagy amit ugye öntől kérdeznék, hogy jutott magának ez az eszébe?
Egyszerűen nem félek. Tehát itt most sajnos nem csak Szlovákiában, de az egész Európai Unióban az, aki csak egy kicsit mást mond, mint a liberális mainstream média, akkor az már a Putyin ügynöke, orosz párti, és ez a jellemzőket lehetne sorolni tovább is. Hát én ezektől nem félek. Én Oroszországban voltam már 3-szor, de mi Kamcsatkán még nem. Oda vezetett az utam, és amikor láttam, hogy élnek tényleg az oroszok, és amikor megkérdeztem tőlük, hogy érzik-e a szankciók hatását, és azt mondták nekem, hogy nem, akkor jutott eszembe, hát ezt fel kell, hogy vegyem akár csak egy rövid, 2 perces videóra, és elmondjam, hogy valójában hogy élnek ezek, mert ugye itt szinte azt mondja a média, hogy ott még WC-jük sincs. Úgyhogy ez jutott eszemben akkor, amikor a saját szememmel láttam azt, hogy mi a valóság. És az, hogy miért nem jutott másnak az eszébe, azt mástól kell megkérdezni, nem tőle, nekem eszembe jutott.
Én csak így magamnak költői kérdésként, hogy másnak ez nem jutott az eszébe. Tehát, ha jól értem, akkor az úti célja, akkor az Kamcsatka volt, biztos megállt útközben esetleg egy átszállásra Moszkvába, és akkor jött spontán ez az ötlet, mivel hogy látta a realitást, ugye? Jól értem?
Igen, de tetszett nekem egyébként az is, hogy a liberális média hogy próbálta magát védeni. mert ugye nekik ez nem tetszik, meg más, ez nem csak más vélemény, de ugye szembe megy az
a... Hát amitről az elején beszéltünk, ugye, hogy vannak más vélemények is.
Először az volt, hogy ez csak Moszkva. Tehát már 50 kilométerre Moszkva után nincs semmi. Hát megmutattam, hogy néz ki a semmi 7000 vagy 7500 kilométerre Moszkvától Kamcsatkán. És aztán jött ugye az, hogy jó, oké, van ott minden, de hát azért, mert a harmadik országokból szerzik be. Mondom, ugyanígy beszerzik az összes szankciós, vagy a szankció alá vont terméket is, nem csak ezeket.
És csak a margóra kérdezem meg, hogy Kamcsatkán mi volt a célja? Tehát, hogy ez egy ilyen...
Vulkánok és hegymászás.
Tehát ez egy ilyen kirándulás, nyaralása. Hideg van Kamcsatkán ilyenkor?
Reggel olyan 5 fok volt, napközben meg 20, tehát nagyon kellemes.
Uh-huh. És mennyi időt töltött?
Összesen 10 napot voltam Oroszországban.
Értem. Hogyha visszatérek magának a palettának, a sokszínűsége ez, amivel foglalkozik a megnyilvánulásaiba. Tehát ugye foglalkozik külpolitikával, foglalkozik belpolitikával, és tehát nem szorítkoznak a megnyilvánulásai csak a szlovákia-magyar közösség irányába. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy pluszba nekik is ír ugye magyarul, ugyanazt a szöveget magyarul is közli, de inkább egy országos politikusnak a pozícióját veszi föl, hogy szlovák vonalról általában a politikus konkurencia közegből milyen visszajelzéseket kap?
Tehát, hogy... Nagyon pozitív, tehát nyilván az ideológiai oldaltól függően, hát a nemzeti konzervatív patriótáktól, azoktól rendkívül pozitív visszajelzéseket kapok, a liberális oldalról, progresszív oldalról meg pont a fordítottját. Hát ez így van helyén, mert ahol tudom, tehát ott... hogy ahol tudok, ott rámutatok a progresszíveknek a hazugságaira, meg a kétszínűségükre. Szóval úgy, ahogy polarizált a társaság, ugyanúgy polarizált a vélemény is, de én azt gondolom, hogy többségében, nagyobb többségben pozitív visszajelzéseket kapok. És ezt ugye értékeli a szlovák média is, mert a nyáron több lehetőséget kaptam különböző portálokban megnyilvánulni. Ez azt jelenti, hogy kíváncsiak még a véleményemre.
Ezt hogy itt, hogy még?
Ugye semmi sem örök a Földön, de ez annyira ilyen kontrasztban áll azzal, hogy a magyar oldalon senki se kíváncsi a véleményemre, a szlovákoknál meg annál inkább ezt most nem tudom, pozitívan értékeljem-e, vagy negatívan.
Erre mindjárt visszatérek még csak. Maga a tény, tehát az, hogy ennyire kétéltően tud mozogni, tehát magyar közegbe, illetve a szlovák közegbe is. Én azért 89 óta próbálom helyeköze figyelni rendszeresen a szlovák belpolitikát, de nem találkoztam ilyen szlovákiai magyar politikussal, aki ennyire elfogadott lenne. Nem csak a szlovákiai politikusok vagy a választók része, hanem főleg a média számára. Ugye, mert van egy ilyen aranymondás, tehát én ezt még Berényi Józsefnek tulajdonítom, aki azt mondta, hogy ha amiről a szlovák média nem beszél, az olyan, mintha nem is lenne. Ugye, tehát igazából az a meghatározó, hogy Pozsonyból, a szlovák médiából mi hangzik el, és úgy látom, hogyha udvarias akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nagyon kedvelik magát, hogyha kevésbé udvarias, akkor hogy szokták mondani, tenyeréből lesznek.
Én nem tudom, hogy van ez, viszont az igaz, hogy megkeresések még mindig jönnek. Uh-huh.
És hogy lehet ezt elsajátítani, ezt a magatartást? Tehát ugye ön azt lehet mondani, hogy pár éve van csak az országos politikában, tehát nem évtizedek, mint ahogy néhány más politikus magyar vonalon ezt elmondhatja magáról, és pár év alatt be tudta hozni ezt a mondjuk úgy helyzeti előnyét a többieknek, sőt bizonyos szempontból bizonyos területeken le is körözi, hogy ezt otthon képezte magát, vagy ez egy ilyen veleszületett dolog, vagy vannak jó tanácsadói?
Nem, egyáltalán nem képeztem magam soha, mármint politikai vonalon, hogy most a tükör előtt bármi.
Igen, nem csak politika, hanem inkább ilyen politika-kommunikációs vonalon.
Nem. Én mondhatnám azt is, hogy úgy beszélek, amilyen nagyra nőtt a szám. Nem, valószínűnek tartom azt, hogy ha én valahová elmegyek interjúzni, akkor valamit mondok. Lehet mondok olyat is, ami nem tetszik, de úgy próbálom értékelni a helyzetet, ahogy én reálisan látom. Ezt nem sokan akarják, szerintem tudnák, de nem akarják, És az ilyen szókimondó, egyenes beszéd tetszik az embereknek is. És ezt látom akkor, amikor visszanézem az egyes podcastokat, és megnézem a megtekintések számát a YouTube-on, ezek tényleg kimagaslóak a többi politikussal szemben. És ez hiányzott a felvidéki magyar politizálásban is, és ezt nem díjazták a választópolgárok, mert nem tudták azt, hogy most a Magyar Szövetség, akkor még csak szövetség, fiú-e vagy lány. Hát nálam mindenki tudja, hogy milyenek hogy áll a leányzó fekvése. Nálam mindenki tudja azt, hogyha én valamit mondok, akkor az tényleg úgy van. És azt is tudják, hogy én nem árulom el őket. Tehát az, aki rám adta a szavazatát azért, mert mondtam valamit, vagy valahogy cselekedtem, akkor ez így lesz a továbbiakban is. Tehát valamilyen bizalom köztem és a választópolgárok között van, mert Gyimesi Gyuri nem változott meg. És Gyimesi Gyuri nagyon sokat kritizálta a pártját, amelyben alelnök volt, ez a funkció tisztán csak egy töltelék, de annak semmi jelentősége, semmilyen plusz hozamot nem hozott nekem.
Ezt tudta az elején, vagy erre menet közben kellett rájönnie?
Én ezt tudtam, mert én soha nem tekintettem egy funkcióra úgy, hogy majd ez csinál belőlem valamit vagy valakit. Én nem a pártot szerettem volna képviselni, én a választópolgárokat, azokat a polgárokat, akikről mindenki a párton belül elfelejtkezik. Mert senki se foglalkozik velük. Itt megint azt látják a választópolgárok, azok, akik még maradtak, és azok, akiket még érdekelhet, hogy már csak 10 vannak, hogy ki lesz most az elnök, ki kivel van, ki kivel harcol, ki kivel nem harcol, és egyszerűen egy kicsit már elege van az embernek ebből. És elmondok most egy történetet, ugye beszéltem az egyes jelöltekkel, az elnök jelöltekkel, és volt, illetve van egy olyan személy a párton belül, aki 3 jelöltnek megígérte azt, hogy támogatja, ha cserébe jelöli, illetve támogatja majd az elnökségi ambícióit. És ez már gyomorforgató, viszont itt egy más dologra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig azt, hogy miből gondolja bárki is, hogyha ugyanazok az emberek, ugyanazokat a hibákat, ugyanazokat a helyeket fogják elkövetni, mint már 7-szer ezelőtt, hogy mitől fog ez megváltozni? Mert szerintem egyáltalán semmiben. Tehát ha ez tényleg így lesz, ahogy most ez rajzolódik, akkor semmilyen siker nem lesz. Én megnéztem az egyes jelölteknek mondhatom azt is, hogy a programját, vagy a vízióit. Ez nem különbözik attól, amit már elmondtak 2010-ben, elnök cserén, a 2014-ben, meg mindig, amikor itt elnök csere van, meg tisztújítás, akkor ugyanezeket a szlogeneket pufogtatják el mindannyian. És ezt nem bántásként mondom, hanem csak ösztönzöm őket, hogy próbáljanak valami újat is mondani, nem csak azt, amit már 14 évvel ezelőtt is hallottak a választók, illetve a küldöttek, akik nagyon gondosan ki vannak válogatva, hogy itt azért meglepetés ne legyen. És van még egy dolog, amit fontosnak tart.
Tehát, hogy a küldöttek is ki vannak válogatva.
Azok nagyon-nagyon
gondosan. Tehát át kell menni egy szitán, hogy a bárhatóan szavazó küldöttek jussanak a kongresszusra?
Természetesen, hát ez máshogy nem lehet. Hát mikor volt meglepetés utoljára 2008-ban, amikor leváltották a Bugárt, azóta a Magyar Pártban soha nem volt semmilyen meglepetés. Mindig úgy volt minden, ahogy előre le volt zsírozva. És most még egy fontos dolgot szeretnék mondani, és ezt, hogyha elfogadják tanácsként, akkor örülni fogok neki, ha nem, akkor nem történik semmi. És ezt még egyszer hangsúlyozom és aláírom. Nem akarok bántani egyik elnök jelöltet sem, nem akarom őket bántani, mert mindegyikkel jóban vagyok.
Most valami nagy ostor fog csattanni.
Igen. Láttuk azt, hogy Forró Krisztián elnöksége alatt Forró Krisztián egy egocentrikus, egomániákus narcisz volt, az ismertsége körülbelül a béka feneke alatt volt. Nem engedheti meg magának ez a párt azt, hogy az újabb elnök ugyanezt tegye. Azért, mert tényleg a négy jelölt közül az országos ismertség tényleg nem nagy. És hogyha ugyanezt fogják csinálni, hogy csak magamra játszok, akkor nem lesz semmi különbség, és még ez a 3,5%-ocska is, ami most van, ez a három alá süllyedhet. És ez egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz majd a választásokkor. Itt más jelölt nem kapott lehetőséget se szerepelni, se billboardokon, pénzt se kaptak több régióba, tehát nem kapták meg azt a pénzt a közösből, amire jók volt, vagy ahogy megegyeztek. Aztán csodálkozott a Forró Krisztián, hogy amikor ugye ezt megtette, és átverte a Panti Pétert is, mert sokáig az volt, hogy Panti Péter lesz a Magyar Szövetség elnök jelöltje, aztán az utolsó egy-két hét.
Ez tényleg ez volt?
Igen, tehát, hogy... ez volt, igen. És aztán Krisztián maga döntötte el, hogy aztán mégis ő lesz az elnök jelölt, akkor nyilván hátat fordított neki mindenki, mert erről, de tehát ez nem alulról jött a támogatás, hogy igen, mi a magyar párt, meg a magyar közösség, a választó polgárok szeretnénk, hogy az elnök úr induljon, hát ez nem így volt, tehát ezt ő eldöntötte saját maga, és elindult, majd aztán csodálkozott, hogy nem segítettek neki a párt tagok sem, de miért is tennék, hogyha az égvilágon senki nem tudott arról, hogy mit csinál, kivel tárgyal, kihez jár, miről tárgyalnak, és mi a hozadék ezekből a tárgyalásokból. Senki nem tudott semmiről, majd aztán csodálkozott, hogy úgy álltak hozzá, hogy hozzáálltak. Ezt ne csinálja már egyetlen egy elnök sem, mert egy ennyire centralizált vezetés, mint ami Forró Krisztián alatt volt, szerintem még soha nem volt semmilyen politikai pártnál, még az Olanoba sem, ahol tényleg Matovics a párt tulajdonosa, ott voltam, láttam, de a fő kérdéseknél mindig kikérte a frakció véleményét, sőt, nagyon sokat tárgyalt, és amikor valamit át akart vinni, és nem akartak szavazni a képviselők, mert volt ilyen többször is, akkor nagyon-nagyon komoly tárgyalások árán, és nagyon-nagyon komoly egyességek árán lett ez megszavazva. Ez a magyar pártban, ahol ugye nem volt ilyen, tehát ha nem ültünk a parlamentben, itt nem volt tárgyalás, itt diszkuszió nem volt, itt nem volt eszmecsere, itt nem volt semmi. Itt senki nem tudott az égvilágon semmit. Volt a Forró Krisztián, a Bíró László. Én azt mondtam, hogy a Magyar Szövetség a kettőjük vezetése alatt úgy működött, mint egy KFT, ugye korlátolt felelősségű társaság, ők ketten voltak a részvényesei, és tényleg csak korlátolt volt a felelősségük a sok sorozatos buktáért.
Hát tényleg talán egy kicsit még túl is teljesítette azt, amit előbb mondtam, hogy most itt egész erős ostorcsapások fognak következni. Lássuk be, azért elég súlyos szavak hangzottak el, akár Forró Krisztián személyére, akár az ő egyes tevékenységére. Ezzel kapcsolatban nyilván majd meg kell keresnünk Forró Krisztiánt is, de hogyha tételezzük fel, és ugye nincs okom nem hinni önnek, hogy ez így van, akkor itt azért egy óriási aránytalanság van, ugye? Tehát az, hogy van egy párt, aminek, ha jól értem, akkor egy ilyen egyszemélyes kézirányítású vezetése, és van egy félmilliós közösség, amelyet ennek a pártnak kéne képviselnie. Tehát, hogy akkor ez nehezen fér meg egymás mellett.
De nem is férhet el meg egymás mellett, azért, mert nem volt az az elnök, akinek természetes befolyása lett volna a dolgokra. Neki nem volt elfogadva, mint egy félisten, aki előtt mindenki meghajol, csak egyszerűen visszaélt azzal a kicsi funkcióval, azzal a kis hatalommal, ami volt neki. De ez meg is látszott, mert három sorozatos bukás, sorozatos vereség, ez egyszerűen az elnököt sújtja, és ugye nem véletlenül mondják azt, hogy a fejétől bűzlik a hal.
Értem. Tehát, hogy akkor az egész párt olyan sikeres körülbelül, hogy az elnök azt irányítja, ha jól értem, ugye?
Pontosan meg, amit mond, vagy amit nem mond.
Hogy egy kicsit modern szóval érve szintetizáljunk, tehát ezek a tapasztalatok, amik önbe, vagy hát önne megkeresték, vagy megtalálták, akár kényszerűen is, mennyire áll fönn a veszélye, hogy ez egy ugyanilyen mozgást fog eredményezni, a következő elnök alatt is. Tehát, hogy vannak valamilyen, ahogy mondani szokták, fékek, ellensúlyok, hogy ez ne folytatódhasson, ne ismétlődhessen meg, vagy kell egy, hogy is mondjam, egy erőskezű elnökség, aki rá tud nézni azért az elnökre, még hogyha bizonyos autonómiája kell, hogy legyen egy elnöknek, mert ugye azért nem kell lehet mindig mindent elfutni, most gyorsan meg összehívni az elnökséget, de tehát, hogy ez le van valahogy rendszabályozva a párton belül?
Nincs. Nem is volt. Mi ugye egyetlen egy pénzügyi beszámolót se láttunk, csak példaként mondom. Tehát mi abszolút nem tudtuk azt, hogy mennyi pénze van a pártnak, mivel lehet számolni, mivel nem lehet számolni. Szóval itt nagyon komoly változásoknak kell bekövetkeznie, hogy az elnök, maga az elnök és az elnökség visszaszerezze a párttagok, elsősorban a párttagok bizalmát, mert ugye attól lesz egy párt sikeres vagy sikeresebb, hogyha mindenki dolgozik, aki a párton belül van. Mert ezt láttuk, tisztelet a kivételnek a választásokkor, hogy nagyon sok polgármesterünk, amivel ugye a Magyar Szövetség sokat dicsekedik, hogy mennyi polgármesterünk van és hány megyei képviselünk, akik egyébként fantasztikus munkát végeznek a megyékben. Viszont ez nem mutatkozott meg a választásokon, mert egyszerűen nem dolgoztak, nem volt nekik fontos, különböző okoknál fogva, most ezeket itt nem fogom szétszedni, mindenkinek más. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy ezek az emberek, és a idézőjelben mezei pártagok olyanok, mint én leszek, hogy dolgozzanak, és hogy úgy érezik, hogy ez a párt az övék is, akkor őket be kell vonni a munkába, be kell vonni a párt életében. Nem szabad centralizálni, nem szabad itt egy vagy két személyes KFT-t csinálni a pártból, ahogy már elmondtam.
Hát, ismételni tudom csak magamat, hogy azért ez elég hideg zuhany annak, ugye, aki nincs közvetlen kapcsolatban, vagy nem látja belülről a pártbeli mozgásokat. Természetesen mindig jó indulatú, jó akaratú ember, csak bízok abban, hogy ez meg fog változni, hogyha ez így van. De ugye azért a pártagok nélkül ez nem fog menni, mint ahogy ön is mondta. Maradjunk még egy kicsit a pártnál, de talán nem most a végét nézzük, tehát a tisztújítás előtti időszakot, hanem az ön belépésének az idejét. Hogy ugye akkor a párt elképzelés, vagy a pártvezetés elképzelése az volt, hogy ez egy gyűjtőpárt lesz, egy néppárt lesz. Hogyha csak az ön politikai irányvonalát nézzük, vagy profilját, akkor az egyre távolodik el attól, hogy ez egy gyűjtőpárt legyen, tehát inkább határozottabban akarja megszorítani a konzervatív, mondjuk úgy a jelenleg jobboldalinak tartott vonalat, és azt megerősíteni. Van kilátásba önnek egy ellensúlya, aki meg tudná szólítani épp a másik oldalat is, és azokat is behozni a pártba?
Nem, ez egy tévhit. És ez volt az első rosszul bekapcsolt gomb a kabátom. Soha nem volt a Magyar Szövetség gyűjtőpárt. A gyűjtőpártiságot ezt úgy képzelték el, hogy amikor a liberális kollégáink mondtak valamit, akkor a konzervatívoknak csendbe kellett lenni, mert hogy ne sértsük meg a lelküket. És amikor a konzervatív már megszólalt, vagy mondott valamit, akkor azt elnye-bejnye, azt nem így kell, mert még gyűjtőpárt vagyunk, akkor inkább ezt nem mondjuk. Szóval ezért nem működött. Nyilván a liberális vonal azt gondolhatja, hogy ez fordítva működött, én ezt így láttam, és ez megmutatkozott még az idén is januárban, amikor a pártnak az egyik fele elment tüntetni a kormány ellen, a másik fele megtárgyalt a miniszterelnökkel, és az együttműködésről is szó esett. Hát így egy pártot nem lehet működtetni, tehát ezt meg kell egyszerűen mondani, hogy mi hol állunk és ki vagyunk. Mi nem mondhatjuk meg a választóknak azt, hogy a nemzeti közösségek jogainál, vagy a jogbővítésnél egyetértünk, de egyébként meg semmibe sem. Mert ez nem működik. Hogy a fenében szavaznánk, vagy egyszerűen milyen koalícióba lépnénk be, hogyha bekerülne a magyar párt 3-4 liberális beállítottságú képviselő, vagy akik a progresszív Szlovákiához húznak, hatan meg a jelenlegi kormánykoalícióhoz, akkor hogy garantálnánk az egységet, hogy garantálnánk azokat a szavazatokat, amelyekkel számolna az a koalíció. Tehát ez egyszerűen nem működik, soha nem működött, és a jövőben sem fog működni. Következő, azt gondolom, hogy azok a liberális, progresszív, magyar ajkú szavazók már soha a Magyar Szövetséghez vissza nem térnek, azoknak már udvarolni nem kell. Nekünk van sok olyan magyar szavazó, akik nem járnak szavazni. És ezek azért nem járnak szavazni, mert nem tudják, hogy a Magyar Szövetség milyen párt, szlovák pártra meg szavazni nem akarnak. De itt van ennek egy buktatója, én ezt már nagyon sokszor hallottam, hogy itt van körülbelül 300-350 ezer magyar szavazat. Nem hiszem azt. Ugye ezekben ebben a 450 ezer magyarban, akit a statisztikai hivatal összeszámolt, kettes, vagy olyanok is van, akik a magyar nemzetiségüket a második helyre tették. Tehát azoknak nem hiszem, hogy van komoly kötődése a magyar közösséghez.
De azért ez csak egy kisebb része azért,
igen,
a magyarság.
Igen, de vannak ilyenek is, ez folytatom.
Igen.
Rengeteg magyar ajkú roma van, akik nem járnak szavazni, vagy hogyha elmentek szavazni, akkor a Matovics féle 500 euróra szavaznak.
De meg a magyar párt nem is nagyon foglalkozott a roma szavazókkal,
igen,
ugye?
Ezt
nekem panaszolták roma aktivisták, politikusok, hogy mintha meg lenne róluk feledkezve, tehát a magyar romákról.
Pontosan, velük nem foglalkozott senki, sem Gömörben, sem Kelet-Szlovákiában. És ezek vagy nem mentek el szavazni, vagy szavaztak Matovicsra még az 500 eurójára. És akkor van itt egy nagy, elég széles, vastag réteg választók, akik nincsenek itthon. Tehát ezt tapasztaltam, ahol jártam, hogy egyszerűen ezeket az embereket ott
tehát akik már nekik, külföldön dolgoznak például,
vagy szlovák városokban, és egyszerűen annyira eltávolodtak már a politikától, a párttól, a magyar közösségtől, hogy egyszerűen nem járnak szavazni, de nem tudjuk őket megtalálni. Mert azokat, akik otthon voltak, azokat én azt hiszem, hogy ott, ahol tényleg dolgozott a polgármester és a nem létező aktivista hálózat, akkor ott azért a többség eljött szavazni, és a magyar pártra adta le a voksát. Szóval itt látom a hibákat, és azért mondom, hogy mi ne ringassuk magunkat abba, hogy itt 300 ezer szavazat van, és abból lehet meríteni, és abból kell kihozni a 160-150 ezer szavazatot. Ez sokkal kevesebb.
Tehát, hogy a szavazatokon belül is megoszlik az, hogy ki mennyire erős az identitása, mennyire vannak meg a fizikai, mobilitási lehetőségei, hogy szavazzanak, meg egyáltalán, hogy érdeklődnek-e irántuk, mint szavazók, ugye?
Nyilván, de akkor fognak a magyar párt iránt érdeklődni, hogyha a magyar párt mondani fog valamit. Én egyszerűen elképesztőnek tartom azt, hogy mi csináltunk két sajtótájékoztatót, megbeszéltük, hogy ez alappolitikai munka. Tehát nem csak a koszorúzás és a megemlékezés és az üres szlogenek pufogtatása a fontos, hanem ez is egy nagyon-nagyon fontos, sőt a legfontosabb része a politikának. A Bíró László azt mondta, hogy itt mi a megyékben és a falvakban csináljuk a politikát, hát mondom, jó, akkor csináljátok.
Ez nekem egyébként föltűnt, és most nem is a kollégákra gondolok, hogy talán az egyik legirigyeltebb állása az a Magyar Szövetség sajtótitkári állása lehet, mert hogy nem kell nagyon sokat dolgozni. És ez gondolom nem a sajtósoknak a hibája, hanem aki irányítja a sajtósokat.
Rettenetesen sok dolog történt az országban. A magyar párt nem reagált, hát egyáltalán se, hogy hát mi nem küldtünk egy sajtónyilatkozatot, csak akkor válaszoltak, hogyha a konkrét média kérdezte a párt, hogy mi a vélemény, akkor kaptak egy mondatos választ. Hát így nem lehet ezt csinálni. És egyszerűen, ha szerettem is volna sajtózni, akkor azt mondták, hogy itt már nem sajtózunk, mert mi nem sajtózunk. Mondom, rendben, hát nem sajtózunk, akkor ne sajtózunk.
Ezt a kérdést nyilván föl fogjuk tenni majd Forró Krisztiánnak is, de öntől kérdezem meg, ugye hát most önnel beszélgetünk, hogy valami apró elfogadható okát látta ennek, hogy miért nem?
Nem, csak pletyka szinten, és a pletykák, nem fogunk ki pletykákat, csak pletyka szinten hallottam, hogy miért.
Hát akkor pletyka szinten súgja meg.
A pletyka szinten nem fogok beszélni, mert azért annál kicsit komolyabbak vagyunk mindketten.
Értem. Na, hát akkor most itt egy kicsit, hogy is mondjam, beárnyékolta a beszélgetésünknek a pozitívnak induló részét, de hát hogyha ez így van, akkor sajnos így van, és beszélni kell róla. Tud valami jót is mondani? Ez elég hosszú szünet volt.
jó az idő.
Rendkívül. Na jó, de tudja, hogy értem. Tehát akkor konkrétan teszem fel a kérdésemet. Tehát, hogy látja a perspektíváját annak, hogy ez rövid időn belül változzon. A rövid idő alatt értem most mondjuk egy fél éven, egy éven belül. Hát ugye azért választási szempontból előttünk vannak a következő választások, tehát azon most kell dolgozni.
A pártnak biztosan lesz új elnöke. Valószínűnek tartom azt is, hogy új elnöksége. Ez azt jelenti, hogy ha tényleg új emberek kerülnek oda, és nem csak azok, akik funkcióról funkcióra, pozícióról pozícióra téblábolnak, akkor el kell, hogy induljon egy vérfrissítés. Szerintem rendet kell rakni a párton belül is. Ez azt jelenti, hogy a regionális struktúrákban, és ugye hát az első feladat az lenne, hogy a taglétszámot kellene ellenőrizni, hogy valójában hány tagja van a pártnak, és ki a pártnak a tagja. Szerintem muszáj lesz egy ilyen hálózatot kiépíteni a szervezetekkel, és hogy a politikai párt, a Magyar Szövetség a magyar szervezetekkel egy szorosabb együttműködés kössön, és ezt egy ilyen hálózaton keresztül ezt meg lehet tenni, mert sokak nem érzik úgy, hogy a magyar párt őket képviseli, tehát ezek nyugodtan mondják el a véleményüket. Én továbbra is azt gondolom, hogy hiba azt, hogyha regionális szinten van felállítva az elnökség, azért mert nem biztos, hogy a terebesi vagy a nagymihályi járásban is, most ezt csak példaként mondom, nagyobb szakemberek vagy jobb szakemberek vannak, mint például a komáromi vagy a kassa vidéki járásban. Tehát én azt mondom, hogyha van három szakember Komáromból, vagy három talpra esett ügyes dolgozni akaró ember, akkor legyenek azok ott, hogyha ilyen nincs a nagymihályi járásban. Megint csak példát mondok, nem akarok megbántani senkit. Tehát ez egy fontos tényező, hogy ettől már engedjen el a párt, és azt gondolom, hogy az is hiba, hogyha megint a volt platform szinten fogjuk beválogatni az egyes elnökségi tagokat, mert minek? Már platformok nincsenek.
Értem. Tehát víziója van azért a kapcsolatban, hogy itt a mechanizmusokat hogyan kéne mozgatni. Bízunk benne, hogy minden pozitív javaslat valamikor szárba fog szökkenni. Nekem most a nyáron volt lehetőségem, hogy egy rövid időt Vajdaságba töltsek, Szerbiába, és ott közvetve azért tudtam érdeklődni, megfigyelni, hogy az ottani magyar közösség politikailag hogy szervezi meg magát, és rendkívül jól működik, köszönhető az elsősorban, hát most már sajnos az elhunyt Pásztor Istvánnak, aki egy ilyen piramiszerűen szépen megszervezte, de előírás szerűen, hogy mindenki a saját körzetébe tudja az, hogy kik a mi szavazóink, kik a potenciális mi szavazóink, ki jött el szavazni, ki nem volt még szavazni, de ezeket nem csak elmondták, hanem számon is kérték, és olyan szépen működik, tudnak fejlődni a mandátumok számát illetően is. Én csodálkozom, hogyha ez így van, ahogy mondja, hogy a magyar párt, itteni magyar párt vezetőség nem konzultált, vagy lehet, hogy konzultáltak, csak nem fogadták meg, vagy másképp értették. Na, egy kicsit lépjünk azért tovább a Magyar Szövetség problémáin is. Nézzünk meg néhány belpolitikai témát, és akkor erről is megkérném, hogy mondjál a véleményét. Ugye most a legfrissebb érdekesség, akár idézőjelben is tehetnénk, egy ilyen kettős akció. Egyik az, hogy a parlament leváltotta a progresszív Szlovákia elnökét, Šimečkát a parlament alelnöki pozícióból, illetve ezzel párhuzamosan az ország kormánya bejelentette, hogy milyen megszorító intézkedésekre fog sor kerülni gazdasági téren. Ugye itt van részleg az áfának a növelése, persze természetesen csökkentése, és különböző plusz költségek adóknak a bevezetése, és ezzel kapcsolatban ugye sokakban fölmerül a kérdés, hogy most melyik volt a fügefa levél, a leváltás kellett, hogy maszkírozza ezeket a gazdasági megszorító intézkedéseket, vagy a intézkedéseket azért jelentették be, hogy ne keltsen akkor a durranást a parlamenti leváltás. Magának mi erről a véleménye?
Egy nagyon hasznos vita volt a parlamentben a Šimečka leváltásakor. mert végre rámutattak már parlamenti szinten is arra, amiről mi már régen tudunk, hogy ezek a pályázati pénzek egy szűk csoport kezében vannak, és egymást támogatják. Én hasonlót mondtam már 2021-ben, ha jól emlékszem, a KKA-val kapcsolatban.
Hát ez a kisebbségi kulturális alap, ugye?
Van. És hasonlóan működött az összes többi alap is. Tehát ez egy nagyon, nagyon hasznos vita volt. Na most azt, hogy a Simecskát leváltották, ez nyilván, hogy ennek volt egy más jelentősége is, nem csak az, hogy egy ilyen személy nem lehet a parlament alelnöke. Hát egyrészt be kellett szennyezni a Simecska nevét, ez nem volt annyira nehéz. És a másik dolog meg az volt, hogy csinálni egy fő ellenséget, ami anélkül is ellenség volt, tehát ugye az összes preferencia kutatás azt mutatja, hogy azért már csak két nehéz súlyú párt maradt Szlovákiában, a PS és a Smer, ezek közt fog eldőlni az, hogy ki lesz a következő választásnak a győztese, és ebben igaza van annak, aki azt mondja, hogy ennek a célja az is volt, hogy mártírt csinálni belőle, és hogy a kisebb pártoknak a szavazói azért átmenjenek a PS-hez, hogy majd ők majd megvédik a PS-t, így a parlamenten kívülre szorítják a demokratákat, vagy az Olanot, vagy a
SZSZ-t,
akik nélkül nem tud ez az oldal kormányt alakítani, ha csak valami konzervatív párt, mint a KDH nem áll oda. Tehát ezek voltak a fő tehát ez volt a fő célja ennek a leváltásnak, és nyilván azért egy kicsi elterelő hadművelet is volt, mert ugye nagyon, nagyon komolyan tüntettek a kultúráért, amit egyébként egy vicc volt azért, mert én tényleg nem gondolom azt, hogy két személy, a Kuszá és a Dörlicska, két intézmény.
Ez a galéria és a Nemzeti Színháznak a igazgatói, ugye?
És azoknak a leváltása, hogy azt jelenteni, hogy itt Szlovákiában megszűnik a szabad kultúrát, azért egy kicsit azért már túlzásba vitték. Tudjuk azt, hogy a progresszívek ezek hisztériát keltenek mindenért és mindenhol, de ezt már szerintem tényleg sok volt, de viszont ez lett rá a válasz, hogyha ti így, akkor mi megmutatjuk, hogy tényleg hová és milyen alakításokra mennek el a pénzek. Ami a konszolidációt illeti, én meg vagyok lepődve, egy kicsit is erről majd írni is fogok, hogy felemeljük az áfát 23%-ra, el akarják venni a nyugdíjasoktól
ezt a szülői bónuszt,
és a másik oldal meg azt javasolják, hogy 500 millió euróért vegyünk légvédelmi rendszert. És van egy másik fontos forrás, amitől elesett a szlovák költségvetés bevételi oldala. Ez volt az úgynevezett szolidáris adó, amit a Slovnaft fizetett. Tavaly ez 624 millió euróra rúgott, most több mint 500 millióra, viszont a Slovnaft egy könyvelési trükkel ezt kikerülte. És az állam nem mondott rá egy szót sem, tehát ez is egy 500 millió, ha csak ezt a két tételt veszük, az már 1 milliárd euró, ez pontosan annyi, amit hoz nekik évente a 23%-os áfa, tehát az áfa emelés. Ezt ki tudjuk kerülni. Most a kérdés az, hogy valóban annyira fontos-e az a légvédelmi rendszer és a többi harci eszköz, amit most vásárolunk, mert egyébként tényleg nagyon, nagyon komolyan fegyverkezik Szlovákia, hogy ezt most kell beszerezni, vagy ha már ezt eddig kibírtuk, akkor még egy-két évet nyugodtan húzhatjuk így is. Ez a kormánytagoknak való kérdés, és ezt nekik kell feltenni. Én ezeket a kiadásokat jövőre nélkülözni tudnám. Ezzel is enyhíteném a konszolidáció terheit a lakosokra.
Nem érzi úgy, hogy sajnos olyan időt élünk, amikor a lakosságnak a lojalitása a fegyverkezési kiadásokkal kapcsolatban, vagy a fegyverkezési költségekkel kapcsolatban nagyon magasra nőtt, ugye azelőtt inkább megkérdőjelezték ezeknek a szükségességét, hogy mondjuk egy ilyen gondolatnak akár lehet támogatottsága, tehát hogy visszalépni egy légvédelmi rendszernek a megvásárlásától?
Én szerintem nem beszélnek erről. Azért, mert a progresszív és a liberális média az támogatja a fegyverkezést, sőt, azt se bánná, hogyha egyenesen Ukrajnának adnánk rögtön. Tehát ők ezt nem fogják kritizálni, és a kormány közeli média meg egyelőre nem beszél erről, tehát nincs publicitása. Viszont ennek hangot kell adni, mert határozottan mondom már másodszor, hogy ezt jövőre nélkülözni tudjuk. Tehát Magyarország, Lengyelország és Csehország védi a szlovák légteret. Ezt meg tudják tenni jövőre is. De ezeket nélkülözni tudjuk. Hogy miért nem, hát ezt már nem tőlem kell kérdezni, de volt itt még egy fontos beruházás, amiről nagyon kevés szó esett. Ugye 100 millió eurót a költségvetésből belepumpált a kormány magánkézben lévő fegyvergyárakba, hogy az muníciót gyártson Ukrajnának. Hogy ez tényleg növeli-e a szlovák GDP-t, az az 1%-kal, amit mondják, ezt én nem tudom. Tehát ez statisztikai adat kéne, de én azt mondom, hogy ezt a 100 millió eurót is nélkülözni tudtuk volna.
Értem. Tehát ugye sok apróságból lehetne összerakni azért egy jelentősebb összeget. Hát egy sokkal kisebb tételt, a könyvek áfáját azért egy kicsit kipellengérezte, megcikiszte ugye, vagy kicikiszte a Facebookon. Ha jól emlékszem, ugye azt írta, hogy visszautalt a pénzügyminiszter szavaira, aki azt állította, hogy csak a gazdagok vásárolnak könyveket, és ezért, hogy el tudják viselni a magasabb áfát. Tehát akkor azért bizonyos szociális érzékenységet bárki is mondja, azért kéne, hogy bírjon vele, ugye?
Természetesen, mert a kötelező olvasárok miatt, ha nem olvasás, és ezt nem csak a gazdagok csinálják.
Viszont, tehát, hogy a kötelező olvasás, amit az iskolában mondanak van, a gyerekeknek, ugye ezt meg kell...
Így van. Tehát ez egy nagyon szerencsétlen mondat volt a Kamenyicki miniszter részéről. Ezt, hogyha egy SASS képviselő vagy miniszter mondaná, akkor azt elhiszem, hogy ők tényleg így gondolják. Hogy gondolta Kamenyicki, nem tudom, de ez nem volt...
Nem egy szociáldemokratához illő...
Egyébként nem.
Kijelentés.
Az SZSZ-től szoktuk meg azt, hogy azt mondják, hogy a nyugdíjasokat már nem kell oltani, mert ők már nem gazdaságok, nem tevékenyek, meg az, aki nem keres 10 000 eurót, az nem rendes ember. Szóval vannak ilyen kijelentések, viszont Kamenyickitől ezt nem vártam volna. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltam, hogy ezt megkérdezem a találkozónkban.
Na, mivel hogy az időnk azért lassan lejár, bár téma lenne még sok, akkor hogyha beszéltünk egy kicsit a szlovák belpolitikáról, beszélünk akkor egy picit a külpolitikáról, annak is egyik szegletéről, ami szintén talán most aktuális, ugye áll föl az Európai Unió, az Európai Bizottság új összetétele. Mit vár maga erősen ugye EU kritikus, tehát nem is magának az EU-nak a létét, vagy Szlovákia EU tagságát kérdőjelezi meg, hanem inkább az Európai Uniónak az egyes döntéseit, kezdve a úgynevezett Green Deal-től egészen a migránspolitikán keresztül az ukrajnai helyzetnek az értékeléséig. Hogy látja most a elkövetkező években, hogy fog valami változni az uniós politikába?
Épp ma olvastam egy véleményt. Ezt egy magas tisztségben lévő EU bürokrata mondta, hogy az EU vagy megszűnik.
Ja, Draghi.
Draghi mondta,
igen, igen.
Vagy megszűnik, vagy jobban integrálódik, vagy hibernálni fog. Hát én ezek közül azt választanám, hogy hibernáljon, mert nem szeretném azt, hogy szétessen, de azt se szeretném, hogy centralizálódjon, mert ez ellen nagyon komolyan fel kell lépni. A államok szuverenitását minden áron meg kell védeni. Mi láttuk azt, hogy mi történt a migráns válsággal. Most ugye a németek és a hollandok is észrevették azt, hogy ez a welcome vagy willkommen kultúr nem volt igazán sikeres, és hatalmas problémát jelentenek a migránsok és a gyerekei, nem csak a német és a holland vagy brit gazdaságra, meg a szociális rendszerre, de a bűnözésre is. Most németek ugye 6 hónapra lezárták a határokat, azon morfondíroznak, hogy lehetne kitoloncolni a bevándorlókat. Hollandok azt mondják, hogy mindent megtesznek azért, hogy ne legyen a Hollandia lukratív a bevándorlók számára. Tehát itt már egy kicsit kezd racionalizálódni az európai országoknak a véleménye. A Green Deal-t is elkezdik szerintem nagyon lassan átértékelni, mert egyszerűen ez nem működhet. Főleg úgy nem, hogy itt Európa egy zöld sziget lesz idézőjelben, és Kína és USA azt fog csinálni, amit akar, tehát úgy fogják szennyezni a környezetet, ahogy csak akarják. Itt erről beszélhetnénk egy órát is, csak nagyon röviden mondom, hogy átértékelésre fog kerülni a Green Deal politika is. És akkor maradt ugye az Európai Unió centralizálása, és ebből viszont nem érzem, vagy nem látom azt, hogy engedni szeretnének, meg de nem csak Európai Föderációról beszélnek, de már valójában egy centralizált brüsszeli kormányról, ami ellen nagyon, nagyon komolyan fel kell lépni. Egy ilyen Európai Unió nem az az Európai Unió, ahová Szlovákia és a többi állam belépett. Itt már nagyon komolyan beleszólnak belpolitikai dolgokba, amelyek kizárólag csak szerződéses alapon az nemzeti államok kompetenciói, és már ezekbe is beleszólnak, mint az iskolaügy, vagy az igazságügy, szóval erre nagyon kell vigyázni, és ezekben a kérdésekben nem szabad Magyarországot egyedül hagyni, mert ők talán az egyetlenek, akik racionálisan látják a helyzetet, és ugye itt van a Ukrajnának a státusza is, hát Ukrajnát bevenni az Európai Unióba készen gyilkosság.
Nagyon korai. Ugye erről abszolút beszélni? Értem. Hát ahogy előbb említettem, lenne még téma, de akkor ezeket hagyjuk meg egy következő beszélgetésre, amit itt az Adásidő stúdiójában folytathatunk Gyimesi Györggyel. Én nagyon szépen köszönöm a hallgatóink nevébe is, hogy megtisztelt bennünket, és akkor bízunk benne, akár a közösségünk érdekében is, hogy azok a problémák, amiket elmondott, azok majd kiegyenesednek, és akkor átfordul pluszba a mérleg. Köszönöm szépen, hogy
köszönöm
itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást, és örülök a következő találkozásra.
Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.